egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szabadidő a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Gyömbér Viktória, aki mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor legutóbb találkoztunk egy másik stúdióban, akkor valami ilyesmit olvastam rólad szó szerint. Lételeme a sport. Szenvedélyes futó, az erdő és a hegyek a természetes közege, itt igazán önmaga. A napjait a munkája, a futás és a bringázás mellett az úszás teszi ki. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél. Na most 3 év alatt mennyit változott az életed? Azért rögtön elmondom, hogy külön akadémiád is van, amit te alapítottál.
Szia Zsolt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hú, ez jó sok minden, amit elmondtál. Igen, rengeteget változott az életem az elmúlt 3 évben. Kiléptem a 8 órás munkámból, és megalapítottam a sportakadémiámat, ami egy életmódiskola, ami mindenkinek lehetőséget nyújt a saját ütemében fejlődni a sportban, sportmódtól függetlenül, és ez az úszásra, a futásra, a kerékpár és a triatlonra terjed ki, ahogy már ezt be is vezetted.
Na jó, de azért annyi minden nem változott, mert kezdtem megijedni, hogy miközben a hallgatók nem tudják, hogy ugyanolyan sportos alkatod van, tehát nehogy valaki bármi rosszra gondoljon, de hát 3 évvel, meg 4 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk, akkor is felírtam, hogy terepfutó, úszóedző, most a civil foglalkozást hagyjuk, mert értelemszerűen az megváltozott, ahogy mondtad, és online edzés terveket is készítettél már triatlonosoknak és terepfutóknak, tehát hogy azért ez mind megmaradt.
Igen.
Miért döntöttél úgy, hogy akkor neked jobb az, ha alapítasz egy ilyen sportakadémiát és életmód iskolát, illetve kilépsz ebből a 8 órás munkaköri viszonyból?
Hivatásomnak érzem azt, hogy segítsek, és mivel a sport a szerelmem, ezért a sportban tudok leginkább segíteni, hogy mindenki megismerhesse a mozgásnak azt a formáját, ami neki a legjobb, és megtalálja azt, ami őt boldoggá teszi. Tehát lehet, hogy Magyarországon az a legelterjedtebb, hogy már iskolás korban elvisznek minket sportolni, felmérik nekünk, hogy miben lehetnénk a legjobbak. Látjuk azt, hogy mindenki az utánpótlásban nyomja a sportot, és amikor kiszakadunk az iskolai közegből, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, hogy a munkaidő mellett azt sem tudjuk, hogy akkor most milyen sporthoz kezdjünk, vagy mindenhonnan azt hallani, hogy mozogni kell, de senki nem tudja, hogy mit, milyen ütembe. Ha éppen lemennek futni a Margit szigetre, akkor egy belső feszültséget szülhet az, hogy lassúak, mert ugye nem lesz mindenki gyors. Mindenki saját magához képest szeretne boldog lenni a sportban, sikereket elérni a mindennapjaiban, és az akadémiát azért is neveztem el így, hogy Victory Sport Academy, mert a győzelmek itt már nem arról szólnak, hogy versenyt kell nyerni, hanem hogy magunknak tudjunk valami mindennapi kis győzelmet megmutatni. Ez lehet, hogy annyi, hogy valaki soha nem volt reggeli futó vagy úszó, de most már 1 éve fel kell 6-kor, és kimegy a Margit szigetre, az erdőbe, vagy éppen csobban egyet a medencébe, vagy hogy 5 helyet 10 kilométert tud lefutni, körbe bringázta a Balatont, úgyhogy bármilyenre gondolok, de ennél sokkal kisebb dolgok is sikerként élhetők meg. Minden egy nézőpont kérdése, hogy nem versenyeztetem saját magam másokkal, hanem magamhoz mérem magam.
Egy kicsit lehet, hogy kiégtél ott, amikor váltottál, vagy egyszerűen nem érezted olyan jól magad, vagy mindenképpen ezt ki akartod próbálni, mert ahogy mondtad, ez a szerelmed.
Nem voltam boldog abban, hogy egy, nem is tudom, olyan dolgot csinálok, amiben pótolható vagyok. és most úgy kelek fel minden nap, hogy izgatottan várom azt, hogy odaérjek az úszodába, és találkozzak a sportolókkal. Ott igazából 5 és 20 fő között jönnek az edzéseimre, és akkor egy-egy külön élettörténettel találkozom, mert van köztük 64 éves, aki néhány éve kezdett el úszni, van köztük most már gyerekekkel is foglalkozom, 30 éves, 40 éves, anyuka, várandós, és hogy ott 1000 történet része lehetek örökké. És ez fantasztikus érzés, hogy ezek az emberek a vízhez való viszonyukat, a futáshoz kötődő kapcsolatukat már velem is összekötik. Úgyhogy egy picit így hathatok az életükre, az én szemléletmódomat át tudom adni, ami mindig az, hogy a hétköznapokban is megtaláljunk valami kis győzelmet, pozitívat, és ezzel menjünk tovább, ez legyen fókuszban.
Nézzük még így a beszélgetés elején a Nemzeti Sportrádióban Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és hát érdekes dolgokat mondasz, meg jó gondolatokat, de a tények. Pontosan mikor volt a váltás, mekkora stábbal csinálod, vagy mennyire vagy egyedül, illetve a férjeden kívül, tehát hogy ez családi vállalkozása, vagy azért tudsz alkalmazottokat is fizetni, meg hogy ez Szolnokon van? Na most sok mindent feltettem, tisztázzuk akkor ezeket.
23-ban, 24-ben. 24-ben.
Váltottál.
Igen, ekkor volt a váltás, és már egy meglévő csapatom volt, mert a 8 órás munkám mellett én ezt picikében már elkezdtem, de valahogy nem volt meg az a löket, hogy elmerjem engedni, és bíznom kellett magamban ahhoz, hogy merjek ugrani ebbe bele, hogy én majd saját magamat fent tudom tartani, az embereknek tetszeni fog az, ami mentén én élek, amit én közvetítek, és az elején teljesen egyedül csináltam, majd tavaly találkoztunk a férjemmel, és ő nagyon sok mindenben segít nekem, ő is sportszakmai végzettségű élsportoló volt, úgyhogy rengeteg támogatást kapok tőle, de más alkalmazottal nem dolgozom.
És akkor ez napi 8 óra, de valójában ennél több, gondolom. Ahogy mondod, amikor felkelsz, akkor egy ilyen motivációs érzés van benned, de hát akkor, amikor lefekszik az ember, és már tudnia kell, hogy mi a következő napok feladata.
Így van. Jelenleg Budapesten vannak az edzések, az online edzéstervezés által kiküldött terveket, az bárhol lehet a világban megcsinálni, de helyileg Szolnokon vagyok, Szolnokon vagyunk, ami valóban nagyon korai lefekvést és átgondolást igényel, mert Szolnokról járok fel Budapestre, úgyhogy a 6 órás úszóedzéseken én már ott legyek.
Hát azt nem kérdezem, hogy vonattal, nyilván kocsival, mert különben nem lehetne megoldani. Vagy...
Vonatozom, mert szeretem kihasználni az időt, és akkor amint felszállok a vonatra, kinyitom a laptopot, és akkor már a sportolóknak a teljesített futás, úszás, bringás edzéseit tudom elemezni, tudok velük ez idő alatt kapcsolatot tartani.
Hát akkor 4-kor legalább felkelsz már.
3 előtt egy kicsivel.
Mikor fekszel le?
Arra nagyon figyelek, hogy ilyen 8 körül már, ha lehet, akkor picit előbb. Ez nagyon furcsán hangzik egy átlag embernek, hogy teljesen felborítottam az eddig működő, mondjuk 9-kor lefekvést és 4-5 körül kelést.
Te jöhetnél a Sportreggel című műsorba ide a Nemzeti Sportrádióba, mert pont ez jutott eszembe, hogy Risztovéva, a korábbi műsorvezetőnk, olimpiai bajnokunk mondta, hogy igen, amikor jött neki ez a felkérés, és elkezdte, akkor oké, hogy az úszás miatt ez adva volt neki, hogy így nőtt fel, de hogy a reggeli rádiózáshoz is ez kell, hogy korán le kell tudni feküdni, és nagyon korán fel kell kelni.
Ez csak szerintem...
És fel is kell ébredni, mert nem lehet ugye úgy egy reggeli... Neked az edzéssel lehet úgy tartani, hogy közben ott félig alszol, mert akkor az nem motivált. Én, mindenki más is álmos.
Igen, ők felébrednek a vízbeugrás pillanatában.
Én
már
nem.
Kicsit előbb, igen. Szerintem ez csak úgy fenntartható, hogy nagyon erős belső motiváció hajt, és hiszek abba, hogy az érték, amit képviselek, az mindenkinek fontos, aki eljön az edzésemre. Úgyhogy én ezzel a gondolattal fekszem le korán, szervezem meg a napomat, hogy tudom, hogy rám számítanak. És azt gondolom, hogy mindenki pozitívan indul neki a napnak az edzések után.
Elárulod, hogy hol van Budapesten? Tehát aki most ezt hallgatta, ezt a beszélgetést, és azt mondja, hát itt van egy ilyen lelkes, megszállott csapat, meg itt van, itt vagy te, a férjeddel is, meg azzal a stábbal, akikkel azért együtt vagytok, és akkor szeretném megtudni, hogy hova menjen, amikor te mondjuk hajnali 3 előtt felkezd, és aztán a vonatozás után hol kötsz ki Budapesten?
A Komjádi úszodában, ott tartom az edzéseket.
Na, azt viszont mindenki ismeri, ez
igen.
Egy jó
városközpontban, közel van mindenkinek, úgyhogy...
És akkor reggel 6-tól meddig van neked ott lehetőséged?
A csoportos óráknak viszonylag hamar vége van, mert onnan mindenki igyekszik tovább a munkába, és amikor vége a csoportos óráknak, akkor tudok magánfoglalkozásokat is tartani. Az egyik területem az, hogy én felnőtteket is tanítok úszni.
Erre emlékszem, ezt 3 éve is mesélted, és ez egy különleges, majd mindjárt kitérünk rá.
Igen, hogy egyébként is felnőttekből álló csapatot edzek, illetve készítek fel, vagy tartok éppen egészségesen, de a felnőtt úszás oktatás az szerintem nagyon különleges ma, mert aki nagyon szeretett volna, gyerekként volt lehetősége megtanulni úszni, de rengetegen... rossz élményekkel jöttek el a gyerekkori úszó oktatás órákról.
Tehát a Komjádi úszodában én gyerekkoromban láttam olyat, amikor minket, unokatestvéremet is bedobták valóban a hideg vízbe, és aztán úgy kihorgáztak bennünket. Tehát valakinek úgy elment a kedve ettől, hogy az úszoda környékére nem ment.
Így,
de úszni sem tanult meg.
És akkor mondjuk eltelik 20-30-40-50 év, és egyszer csak megkeresnek engem, hogy traumatizálódtak, mert ez egy hatalmas trauma lehet, hogy valaki egy ilyen vízbelökés, amit te is említettél.
És ez egy mély víz, amiről én is
igen.
beszélek, tehát ott nem szórakoztak.
40
ez még
évig.
A 80-as évek végén volt, de megtörtént.
Igen. Manapság is van még ilyen, szerencsére egyre kevesebb, de hogy képzeld el, hogy valaki 40 évig úgy él, vagy 50 éves koráig, hogy ő a nyaralásokkor soha, de soha nem mert belemenni a tengerbe, a medencébe, a Balatonba, sehova, mert fél a víztől egy ilyen traumatikus esemény miatt. És akkor ő megkeres engem, mert hallotta, hogy tudok segíteni, és szerencsére a legtöbb esetben azért is tudok segíteni, mert jelen vagyok, a teljes figyelmem ilyenkor a sportolóé, az úszni tanulóé, és mindenkinek találok egy ilyen kis külön módszert azzal, hogy megismerem őt. A traumát is kezeljük, és azért nehéz ez, mert fizikai félelemben nyilvánul meg az, ami vele történt, és sokszor nincs is tisztában azzal, hogy mi történt vele, hány éve történt, és ezt együtt feltárjuk, illetve közben, tehát van, hogy a 10. órán jön ki, hogy ő valamit valamiért még nem mert. De egy ilyen traumás esetet úgy kezeltünk, hogy már 10-15 órája tartott az oktatás, tehát...
Ezt akartam kérdezni, hogy hány órán keresztül, hány napon, héten keresztül megy ez, hogy hát nyilván egyéne válogatja, de biztos, hogy
igen.
sokáig tart.
Van olyan, aki sportmúlttal néhány hét alatt megtanul, és van, akinél olyan erős lett ez a víziszony, hogy mondjuk másfél-két éven át járunk, és tanulunk, és csiszoljuk az ő úszás tudását. Itt már nincs félelem, pont ez, amit az előbb elkezdtem, hogy ezeknek az embereknek, akik eljönnek hozzám úszni, megváltozik az életük, mert most is vannak olyanok, akik beszámolnak arról, hogy elmentek nyaralni tengerpartra, és úsztak. És velük ilyen még soha nem történt, hogy egy nyaraláson kiúsztak mondjuk egy labdával, vagy beugortak a hajóval, és kiúsztak a partra, hogy nekik egy olyan világ nyílik ki, amit így együtt nyitunk ki, és ebből bele is borzongok, hogy nekem innentől kezdve hozzájuk már így közöm van, hogy én az, hogy is mondjam, hogy meg sikerül változtatni együtt az ő életüket.
Hát adsz nekik nem is kicsit. Mi teljesen egyéne válogatja az is, hogy milyen módszeren keresztül tudod leküzdeni ezeket a gátlásokat, nehézségeket. Mert nyilván most az, hogy a technikát megtanulni, az a könnyebb, talán még idősebb korban is, nyilván nehezebb, mint 10 évesen vagy 8 évesen, de az ilyen gátlásokat. Emlékszem, hogy olyan talán családtagom is van, aki a annyira nem egy ilyen rossz példát hozott fel, mint amit a komédi úszodában én átéltem, hanem de mégis annyira félt és fél a víztől, hogy a hajmosásnál is, ha neki megmosta valaki a haját, akkor azt úgy nem nagyon engedte, mert hát pedig ugye az egy bármikor elkapcsolható vagy leállítható vízmennyiség, meg nem is sok, de hogy attól is szinte félt, meg borzongott. Na most egy ilyen ember, hogy magát rávegye, hogy egy medencébe bemenjen, hát most a tengert azt hagyjuk is. Mi volt a legnehezebb egyébként eddig?
A legnehezebb, akik féltek a víztől, és a legnehezebb, vagy legösszetettebb eset, akire nagyon, nagyon büszke vagyok, és aki, hogyha meghallgatják a sportolói, meg tudni fogják, hogy kire gondolok, hörgőgörcsöt kapott a sportoló, amikor egy kicsit is vízment a szájába. És az első órákon, én már tudtam, hogy ő neki van ilyen, és amikor először hát ilyen fulladásnak kinéző élmény történik ilyenkor. Megbeszéltünk előre mindent, hogy mit fogunk csinálni. Én fel voltam készülve, hogyha szükséges, akkor őt menteni, fenntartani a vizen. Ilyenre soha nem került sor, de ott egy mentálhigiénés szakemberrel együtt összehangoltuk a munkát, mert akkora volt a sportolónak a motivációja, hogy ő szeretne megtanulni úszni, ő szeretne egészségesen élni, hogy ő nem adta fel. És ezért összehangolta ő azt, hogy a mentálhigiénés szakemberrel dolgozott. Mi együtt dolgoztunk az úszás tanulásban, és ez a sportoló most már hetente kétszer az edzéseimen 3000 métert úszik, 4 úszás nem bent tud, és mellette még bringás, és futóedzéseket is teljesít, és teljesen olyan lett az élete, ami egészségfókuszú, fenntartható, mert összeállítjuk az edzéstervét, hogy melyik napokon mit, hogyan építsünk egyik napról a másikra, hogy ne legyen sok, de épp elég legyen a terhelés, és itt egyébként egy 40 év feletti kétgyerekes családapáról beszélek, aki 40 fölött érezte meg azt, hogy neki változtatni kell, és megváltozott az élete, erős lett testileg is, és lelkileg is. Igazából szerintem, aki egy ilyen úton végig megy, legyen bármekkora az ő traumája, amivel szembe kell nézni, mert mindenkinek a saját a legnagyobb, azonnantól kezdve legyőzhetetlen saját magának.
Azt mondják, hogy a pillangóúszás a legnehezebb technikailag, meg fizikailag is nagyon nehéz. Már itt mondott, hogy fejeddel jelzett, hogy nem, de majd mindjárt kifejted, és akkor még ugye ott van a hátúszás. Például nekem az egy ilyen kifejezetten leküzdhetetlen eddig, vagy legalábbis nem tanultam meg úgy háton úszni, hogy kellene normálisan, tehát hogy amikor az ember fülébe megy a víz, és akkor hogy valahogy úgy elengedje magát, és merjen.
Akkor azonnal cáfolom a kijelentésedet, mert
azért mondtam, hogy majd helyre teszed ezt.
A mellúszás a legnehezebb.
Az az egy, amit jól tudok.
Nagyon sokan érkeztek hozzám így úszók, hogy szeretnének megtanulni pillangózni háton gyorsban, mert mellbe már tudnak. És akkor szoktam mondani, hogy akkor mutassátok meg, hogy mit tudtok. És hát kiderül, hogy úsznak mellhez hasonló úszásban, de nagyon-nagyon káros az, hogyha valakinek kint van a feje.
Ezt akartam kérdezni, hogy biztos a fejüket nem, tehát nem láttak meg egy olimpiai vagy egy világbajnoki döntőt, hogy a fejet, azt muszáj rendesen beletenni a vízbe, tehát az a, nem is tudom, ilyen kocamellúszás, amikor, és tényleg káros, hogy itt a nyakunkat megfeszítve. Hát igen, de hogy az mi mindent ott, amúgy is megfeszült már ebben a stresszes korszakban az elmúlt 20 évben mindenkinek ott a nyaka, és akkor még tovább fokozzuk. Tehát, hogy azt nagyjából tiltani kell, vagy tiltják.
Sokan úsznak így. És egészen addig jó, amíg fájdalommentes, mert mondjuk nem úsznak sokat, csak néhány hosszat ebbe, de én hosszú távon ezt nem javaslom, illetve a hatékonyságon mindig lehet javítani mellúszásban is. A pillangó valóban egyébként fizikailag a legnehezebb a kivitelezést tekintve, a hátúszás pedig azért mumus sokaknak, mert elvesztik a látást, vagy a tájékozódást a vízben, ugye háton nem látnak előre, nem tudják, hogy pontosan a kezükkel merre nyúlnak éppen, és félelmetes lehet, ahogy ezt te is mondtad, hogy belefolyik a füledbe a víz, de akkor az azért jó, mert valószínűleg elég jól hátrahajtod.
Én már ideig eljutottam, hogy ezen nagyon sok évtizedekig ez egy nagyon komoly probléma volt, de most már legalább nem ijedek meg, sőt hagyom, hogy oda menjen a víz. de még nekem is kell egy holtpont. Hát lehet, hogy majd én is elmegyek a komédi szodába.
Gyere nyugodtan, várlak szeretettel.
Mert ez a gerincre, meg a derékfájdalmakra egyébként a hátúszás minden orvos, mindenki javasolja.
Igen, igen, a hátúszást tartom egyébként a legjobbnak, ami a mélyizmokat a hátban erősíti.
Sőt, porckorong sér műtét előtt egy kollégám, hát autodidakta módon megtanulta, kényszerűségből jobbnak találta, mint a műtétet, és elmúlt. Tehát megúszta a műtétet, és a porckorong sérülés javult. Azáltal, hogy ő folyamatosan lement a Duna arénába, nem tudom, hetente háromszor úszni háton.
Igen, van ilyen úszóm is, aki sérvel érkezett hozzám másfél éve, hogyha jól emlékszem, és vele nagyon sokat úsztunk az elején háton, hogy megerősödjön az ő háta, meg az egész vázizomzata, és akkor utána foglalkoztunk többet a gyorssal, és ő például most már a Balaton átúszásra készül, úgyhogy nincs lehetetlen, tehát általában mindenki megijed a műtéttől, de elkerülhető. Nem azt mondom, hogy csak az úszással, de ha mondjuk kezdetleges fázisban van, akkor akár rendszeres úszással is teljesen műtétmentesen megoldható ez. De más szakembert is azért még tennék mellé.
Itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és a Viktori Sport Akadémia alapítójaként most éppen az egészséges életmódról és az úszásról is beszélgetünk. Névjegykártyádra mit írnál, vagy mit írsz, mondjuk ha egy szóval, vagy röviden kellene? Hogy fogalmazod meg ezt? Mert ugye eleve ez a három külföldi szó, ha összerakjuk, akkor az életmód iskola az nagyon jól hangzik, de hát nyilván el is kell adni ezt, amit alapítottál, ezt a céget vagy vállalkozást. Szóval a névjegykártyádra mit írsz? Szabó Gyömbér Viktória, és utána még úszóoktató?
Nem merül ez ki ennyiben, hogy úszóoktató vagyok, edzéseket is tartok, illetve ugye itt a futás még az úszás mellett a hatalmas nagy szerelem, amit én is űzök, illetve edzéseket tartok, vagy készítek fel sportolókat a céljaik elérésében segítek nekik.
Tehát akkor nem változtál azért, mert olyan értelme, hogy megmaradt a terepfutó, úszóoktató, ez nagyon fontos. Hányan vagytok mondjuk 6-tól 7-ig a Komjádiban? Egyedül próbálsz ott 6-7 embernek segíteni, vagy többet magaddal?
Egyedül. Egyedül csinálom az edzéseket.
De ez akkor nagyon kemény, hogy 6 különböző probléma, 6 különböző ember vagy beállított, hogy abban a csoportban mindenkinek ugyanazt tudod mondani?
Úgy személyre szabottak.
A rádióban?
Úgy személyre szabottak ezek az edzések, hogy például a reggel 6-os órák azok egy kicsit keményebbek, mint a többi oktatás jellegű óra, de minden alkalommal ugye már ismerem ezeket az úszókat, hogy kinek mi megy jobban, mi megy kevésbé, és akkor fogom tudni ezt koordinálni, hogy akik ügyesebbek, ő nekik több ismétlés számot adok, aki esetleg fáradt vagy beteg volt, mert ugye itt erre is figyelni kell, hogy lehet, hogy ő jó úszó, de mondjuk 2 hét nyaralás miatt ha visszatér, akkor nem tudja ugyanott folytatni, vagy egy egyhetes betegségből sem adhatom neki ugyanazt a terhelést, amit előtte simán egészségesen végigcsinált. És ha csatlakoznak hozzánk újak, akkor azt általában 1-2 magánóra ismerkedés céllal, technikai javítás céllal történik, és akkor ott ez után tudnak becsatlakozni a csoportos órákba, és itt is valakinek térdműtéte volt az egyik úszónak, őnek is soha nem fogok innentől kezdve mellúszást adni, mert rettenetesen terheli a térdeket, de szerencsére van akkora eszköztára, meg eszköztárunk is az úszás lehetővé teszi, hogy a tért terhelését kiiktatjuk úgy, hogy a tért körüli izmokat tudjuk erősíteni. Szóval ez igazából egyszerre azt szoktam mondani, hogy erősítés mobilizál is, így mindenkinek, minden problémával fogok tudni segíteni. Ha beteg volt, azért edz kevesebbet, ha éppen versenyre készül, akkor ugyanazon az edzésen belül ő neki egy intenzívebb feladatot adok, ha valaki éppen kismama, akkor neki is úgy állítom be a terhelést, tehát a csapat együtt tud úgy egységben működni, hogy közben mindenkire figyelek egy kicsit.
Na, hát nekem már kedvet csináltam minden szempontból, ez egy elég hangulatos, lehet még akkor is, a reggel 6-kor vagy épp 7-kor már ott kell lenni a medence partján a Komjádi úszodában. Ha még gondolsz bármi olyat, amit az úszáson nem mondtál el, azt majd még nyugodtan tedd meg, de azért tényleg beszéljünk a futásról is, mert szintén a 3 évvel ezelőtti interjú előtt azt is olvashattam, illetve ott mondtad, hogy imádod a hajnalt, a madarak csicsergését, és ahogy csillog most is a szemed, hogy ezt itt olvasom, látom a jegyzeteimben, szóval, hogy ez megmaradt, és ez egy fontos motiváció. Milyen távolságok, milyen futásra van lehetőséged emellett a mostani életforma és család mellett? Ezt hogy oldjátok meg?
Minden a jó tervezésem múlik szerintem. Továbbra is imádom a reggeleket. Igen, talán ez azt is bizonyítja, hogy ugye korán kelek az uszodába is, de amikor nem az uszodába megyek, akkor reggel szeretek a legjobban futni, amikor még minden csendes, és együtt felébredni a természettel. Szallakon például nyuszikat, őzeket szoktunk látni a Tisza és az Agyva mentén, az, ami napközben nincsen, hiszen nem jönnek akkor már elő, úgyhogy ez adja meg ott így a csodát. Amikor pedig itt futok Budapesten, mert a Komjegdiban tartott edzéseim után általában felmegyek a 3-as határhegyre, hogy legyen egy kis terepedzés is a síkság után. Meg kell jól szervezni. Ugye laptoppal érkezem, sportcuccal érkezem, és próbálom jól kihasználni az időt, hogy mindenre, ami nekem fontos, arra tudjak időt szakítani, és amikor már nekem a nap vége, mondjuk a 4 óra, amikor a férjem is hazaér a munkából, akkor már tudjunk minőségi időt együtt tölteni, hiszen ugye korán érkezik nekünk a lefekvési idő a másnapi koránkelés miatt. Úgyhogy amit szerintem valaki nagyon szeret és nagyon motivált rá, meg fogja tudni oldani, hogyha priorizál, egy kicsit megnézi, hogy mit, hogy tud igazítani. Nincs lehetetlen, mindig van egy kis rés, amit ki lehet a mozgásra használni.
Ahogy hallgatlak, úgy képzelem el, hogy ez azért nagyon könnyen megy. Tehát, hogy tényleg jól döntöttél, hogy ott hagytad a civil foglalkozásodat, mert így sokkal könnyebb, még akkor is, ha azért, hát hogy mondjam, nekem van saját tapasztalatom arról, és csak elképzelni tudom, egyszer kipróbálom, de nagyon nehéz 4-kor felkelnem, nem 3 óra előtt, hanem 4 órakor. Szóval, amikor ha beugrok ide egy sportreggel műsorba, akkor az igen nagy kihívás a részemről, nem beszélve arról, hogy mivel nincs sport úgy az életemben, mint ahogy te itt azért bíztatsz bennünket, hát bizony ott 8-10 óra, de délben biztos, hogy elalszik az ember már, ha reggel 4-kor kelt, most hagyjuk a 3-at. Szóval mindent be lehet osztani, és ez a titka ennek az egésznek. De akkor ugye azt próbáltam itt kérdezni, hogy jó döntés volt ez neked, mert hogy nagyon könnyedén, lazán beszélsz róla, nincs talán még egy ilyen nyomás sem, amit itt az elején ecseteltél a 8 órás munka esetében. Meg hogy nem az voltál te igazából.
Igen, az nem én voltam, és itt az a jó, hogy egyébként a saját szabályaim szerint tudok élni. Nyilván az úszodában ezek a reggeli órák fixek, azért, mert mindenki már szeretné az úszást letudni, vagy sportosan indítani a napot.
Mert ezek hétköznapok, tehát ezek sem arról van, hogy szombat reggelről, vagy hétvégéről beszélünk, hanem szigorúan hétköznap munka előtt.
Igen, és minden egyes szituációban, ami egyébként nehézséget okoz, mert azért valljuk be ezt, hogy át kellett állni arra, hogy 3 körül kell felkelni, az egy feladat, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg, és én ezekben a kihívást látom, és a szépségét igazából, hogy van arra igény, hogy felkeljenek emberek, eljöjjenek mozogni, és ők nem egymással versenyeznek mondjuk egy edzésen, amit nagyon sokszor látok, hanem támogatják egymást. Ha valaki ugye mondjuk sérült volt, vagy fáradtabb, akkor egy nagyon jó kis hangulatban sokkal jobban eltelik ez az edzés. És én ezt így kívülről látom, hogy milyen közösség jött létre. Ez fantasztikus. Tehát egyáltalán nem bántam meg. Minden nap úgy ébredek fel, hogy van értelme élni, van értelme adni, van értelme az embereknek egy kicsit ezt a pozitív látásmódot átadni, még akkor is, ha mondjuk egy sérülésben küzdenek azért, hogy visszanyerjék az egészségüket, meg a jobb formájukat. Próbálok egy olyan utat mutatni, hogy ne csak a rossz oldalát lássák. Sokan azt mondják, hogy én nem kellek fel reggel úszni. Akkor megmutatom azt, hogy lehet strandolni reggel munka előtt, hiszen ez egy vízben végzett tevékenység, úgyhogy a nézőpontváltással nagyon-nagyon sokat lehet fordítani egy nehéz helyzeten is.
Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban továbbra is Szabó Gyömbér Viktória, és hát Viki, akkor hozzád még van egy olyan kérdés, hogy például, amikor futásról beszélünk, ugye 3-4 évvel ezelőtt meséltél te mátrai futásról, visegrádi futásról, az Alpokban is jártál, ebből mennyire kellett visszaadni, mi a következő olyan esemény, ahol mondjuk szeretnél egy hosszabb távot teljesíteni, most itt felírtam, hogy 2022-ben az Alpokban, ha minden igaz, ott hatodikok lettetek Csolnoki Annával, és 75 kilométert kellett a 8 nap alatt teljesíteni, tehát
2 nap alatt, de igen.
2 nap alatt, akkor a 8 nap az nem tudom, mire
de
vonatkozott,
minden
de 2 nap. Hát nem mindegy, mert mondjuk 8 nap alatt is sok, de 2 nap az meg kifejezetten kevés, illetve hát sok a 75 kilométer a 2 nap alatt. Szóval ilyenek vannak még, vagy tervezel ilyeneket?
Érdekes ez a kérdés, és hogy felhoztad ezt a témát. Több mint egy éve nem versenyeztem, mert jött egy sérülésem nekem tavaly, egy ilyen COVID-betegség, ami miatt lett egy gyulladásos sérülésem, ami nagyon makacs volt, és nem igazán hagyta azt, hogy én sportoljak, és fussak olyan sokat, mint szoktam, és ez eléggé megváltoztatta a saját magamról alkotott képet, mert ahogy mondtad itt, hogy milyen sikereket értem el korábban, hogy nemzetközi versenyen lettünk hatodikak, és tényleg a magyar terepfutásban én az élmezőnyben végezhettem. Ez egy kicsit meghatározta az én identitásomat, és szerintem nagyon sok sportolónak ez az egyik legnehezebb, hogyha egy sérülés jön, ha kiesik abból a megszokott folyamatos sikerélményből, akkor hirtelen nem is tudja, hogy ki ő. Vagyis velem ez volt, hogy nem tudtam, hogy akkor most ki vagyok, mert a sportolóból már csak edző maradtam, de hogy mutatok én jó példát, hogyha nem versenyzem? És ebből is azt gondolom, hogy rengeteget tudtam tanulni és fejlődni, és megtalálni magamban azt a részt, amit mondjuk ez a sikeres sportoló nem hagyott meglátni.
És ebből most már meggyógyultál? Ebből a gyulladásos betegségből?
Igen, elég hosszan, körülbelül egy év volt, úgyhogy most már újra edzek. Ilyen nagyon kicsi kis terveim vannak a 50-80 kilométerekhez képest, de a sportolóimnak is mindig ezt adom át, és talán át kellett ezt élnem ahhoz, hogy el tudjam nekik mesélni, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy újra és újra fel tudjunk támadni a legrosszabb fizikai állapotunkból is, meg hogy a lelki egyensúly az mennyit tud segíteni ebben.
Ezt értem, hogy akkor kerested önmagadat, illetve hiányzott az a siker, de hogy miben nyilvánult még meg, hogy mennyire, tehát edzést tudtál tartani, de mondjuk edzeni, sportolóként viselkedni, meg versenyre benevezni nem.
Igen, ez a COVID egy ilyen long COVID volt, vagy nem is tudom, nem tudták pontosan megmondani, hogy hetente, két hetente újra belázasodtam COVID tünetekkel, és egy sarokgyulladást kaptam. Ez volt a leggyengébb pontom, ami mindig be és begyulladt, úgyhogy nagyon jó szakemberekkel dolgoztam együtt a gyógyulás érdekében, viszont lassú folyamat volt, úgyhogy úgy kell...
Hát akkor edzést tartani is nehéz lehetett, azért begyulladt sarokkal.
Igen, igen, meg nehéz volt úgy, hogy néha lázcsillapítóval. És itt nagyon fontosak nekem az emberek, akiknek én adok, és talán ők segítettek egyébként kigyógyulni ebből, mert ő általuk láttam meg az értékemet. Hogy én nem csak egy jó sportoló vagyok, hanem amit adok nekik, azt visszatükrözték rám, és akkor kezdtem el igazán elhinni, hogy mennyire értékes az a szemléletmód, amit közvetítek nekik.
Tehát tulajdonképpen visszakaptál.
Amit... Rengeteget.
És ez igen. Adott neked erőt.
Igen.
Ez is egy jó példa, hogy megéri ezt csinálni, megéri így viselkedni, mert nem lehet tudni, hogy éppen mikor szorul rá az ember egy ilyenre. És ugye ez a része mondjuk a megfizethetetlen kategória.
Ez tehát abszolút ez a megfizethetetlen.
Nem pénzben, nem 1 millió forintot kaptál, és attól hirtelen jobban annál érezted magad. Meg erre mondjuk, hogy attól nem fogod jól érezni magad az anyagi dolog. És ahogy eddig beszéltél, az derült ki, hogy azért a lelki tényezőnek nagyon-nagyon nagy szerepe van itt a sport, meg ugye a fennmaradás a mai világban. A fiatalok mennyire tagjai a te klubodnak, tehát most gondolok akár a tinédzserekre, 20-évesekre, meg arra, hogy ezek a különböző kütyük, ugye, meg okostelefonok, ugye nekünk már nem tettek jót, meg nekik sem, de hát ilyen világban. Tehát, hogy például Vannak ilyen fiatalok nálatok, akiket azért rá kell venni, hogy ne az okostelefonját nyomkodja, miközben már ugye a mi generációnk, akik most 50 évesek, mondjuk jó magam, nálunk is az evidencia, hogy nyomkodja az ember. És inkább nem megy el úszni, hanem ezt nézi, és megiszik egy traubi szódát, vagy egy kávét. Vagy még eszik hozzá egy jó nagy islert.
Azt gondolom, hogy pont akik így nincsenek annyira benne a sportban, ők nehezebben teszik meg az első lépéseket a mozgás felé, és ismerősök által sokkal inkább jönnek fiatalabbak, vagy például ugye az 50 éves korosztálynak a gyerekei is eljönnek az edzéseimre. Az egyik legfantasztikusabb érzés, amikor egy sportoló, akit évek óta segítek a teljesítményfokozásban, meg az egészséges életben, úgy dönt, hogy ő a gyerekét is szeretné elhozni az óráimra. Szóval ez az egyik legnagyobb elismerés. Én nem fogom senkinek azt mondani, hogy tegye le a telefonját, és jöjjön el az edzésemre. Azt gondolom, hogy ehhez a belső motiváció a szükséges, mert az erőszakkal nem fogunk előrébb menni, és én már ezt így egy eléggé erőszakos dolognak tartom. Ez a szülők feladata fiatalon, hogy nevelik a gyereket, és a jó példa az egyébként nagyon sokat jelent. Tehát ezeknek a sportolóknak, akiknek már szinte fiatal felnőttek a gyerekeik, nagyon sok esetben látom, hogy a jó példa miatt maradnak a sportban, a mozgásnál, akár a versenysportnál, akár csak a mindennapi mozgásnál. Mert ugye erre van szükség, nem arra, hogy csúcsokat döntsünk minden nap, hanem mozgásban maradjunk, és megtaláljuk az örömöt a mozgásban.
Zárásul akkor azért a futásra még rákérdezek, hogy álmaidban mi szerepel? Tehát most már, hogy ebből a betegségből kilábaltál, ezek a kilométerek, ha nem is 80, meg 90 kilométerek, mondjuk edzésterv, akár ott Szolnokon, a Tisza partján, vagy akár a hármas határhegynél, amikor futsz, akkor ezek hány kilométerek, és mondjuk látsz-e olyat, ahova már szívesen elmennél, ugye az eddigi sikereit, tehát hogy a sportoló előjön belőle, hogy hoppá, most már egészséges vagyok, már kezdek úgy viselkedni, mint mondjuk 3-4 éve, akkor meg kellene próbálni egy versenyt is.
Igen, ezt nagyon jól érzed, előjött belőlem a sportoló, és szeretnék egy kicsit így képbe kerülni magammal, hogy hol is tartok itt a visszatérésben. Rövid távokban gondolkodom abszolút, tehát rövid távon versenyeznék, mivel hogy még nem vagyok arra készen, hogy egy ilyen 6-8-10 órás versenyen megálljam a helyem, és még nem is tartom egészségesnek. Úgyhogy egy ilyen 6-10-15 kilométerekben gondolkodom csak, de szerencsére most már...
De terepen? Terepen, nem városban.
Terepen? Igen, igen, leginkább terepen. Illetve most már 2-3 órát is tudok sportolni, szóval ez így abszolút azt gondolom, hogy az egészség mutatója, hogy azért az állóképességem tér vissza. Gyorsasági edzéseket is elkezdtem az elmúlt 3 hétben csinálni. Fájdalommentesen tudok sportolni.
És nem kell lázcsillapító sem.
Hát nem, szerencsére nem estem vissza.
Szabó Gyömbér Viktória volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban. Hát remélem, hogy kedvet csináltál a hallgatóknak, nekem biztos, és akkor a budapesti komédiuszodában is meg lehet téged találni, mint az Életmód Iskola, a Victory Sport Academy alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az érdekes és hasznos gondolatokat.
Köszönöm szépen, Zsolt.
Virányi Zsolt búcsúzik. Tartsanak legközelebb is velünk, maradjanak itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.